Ebben az időszakban így tudunk együtt lenni közösségileg, hogy részben itt az imaházban, az imatermünkben, részben otthonról kapcsolódik kikibe. Természetesen, mint akik már régebb óta is vagytok itt velem együtt, nyitva van az imaházunk. Nyilván nem arra, hogy tömegesen legyünk, mert akkor ki kell számolni, hogyha azt látjuk már, hogy nagyon sokan kezdünk gyülekezni, hogy mennyi az ebben a légtérben, amire azt mondhatjuk, hogy még kibírja az imaházunk. Amit kérek mindenkitől, akár itt vagytok, akár online kapcsolódtok be, hogy se az, tehát hogyha valaki otthon akar lenni, ne legyen az az elvárás, hogy mindenkinek otthon kell lenni. Amelyik őtök eljön, ne legyen az az elvárásod, hogy mindenkinek el kell jönni. Mert akkor csak agresszorok vagyunk nyilván, amik nem szeretnénk lenni, hanem hogy meghagyjuk mindenkinek azt, amiben így a legbiztonságosabbnak is érzi magát, illetve vannak olyanok, akik azt az előnyt szeretnék kiaknázni az online bekapcsolódásban, hogy ott több beszélgetés van, mint ami itt egy istentiszteleten belül. Sajnos a ma reggelben is az egyik barátomat vesztettem el, pár évvel idősebb volt, mint én, és majdnem, hogy azt kell, hogy mondja az ember, hogy alig telik úgy el egy hét vagy két hét, hogy valakitől ne kelljen a szoros ismeretségből, rokonságból vagy barátok közül elbúcsúzni, és az emberben ez is persze benne van, hogy szeretnénk minél teljesebb létszámban folytatni, amikor már esetleg nincsenek akadályok akkor is. A körülmények rosszra fordulása hogy lehet eszköz a saját személyes fejlődésem szempontjából? Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből a 4. fejezet 5. versét választottam igazából mottóként, mert az egész fejezetet is fel lehetne olvasni, mert majdnem azt lehet mondani, hogy erről szól, hogy bajok vannak, és hogy ehhez hogy áll hozzá az apostol. És Timóteusnak, fiatal munkatársának, barátjának írja és ajánlja, meg kéri, légy józan mindenben. Hát talán ez se egyszerű, hogy az ember józan, objektív maradjon. A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Tehát, hogy maradj józan, bírd ki, ami van, és abban a körülményben, ami épp van, végezd a dolgodat, tedd a dolgodat. Hát, talán már itt is abba lehetne hagyni az egészet, mert ez egy jó összefoglalás arra nézve, hogy hogy kell hozzáállni a változó, meg a sokszor rosszra forduló körülmények között. Az a kérdés foglalkoztatott, és azt szeretném, hogyha benneteket is ez a kérdés foglalkoztatna, hogy miért van az, hogy egyeseknek minden szenvedés, nyomorúság, baj, a kárára van, másoknak pedig a fejlődésére ugyanaz. Lehet-e azoktól tanulni, akiknek a fejlődésére vannak a nehézségek, a bajok meg a nyomorúságok? Mert látjuk azt, hogy van, akinek sikerül, van, akinek nem. A bibliai korban is így volt. Gondoljunk csak az ősatyákra. Ábrahám életében is volt olyan nehézség, ami úgymond a javára fordult, de volt olyan nehézség, amiből nem mondhatjuk azt, hogy szépen jött ki, mint például az, hogy letagadta a feleségét. Amikor azt érezte, hogy ebből baj lehet, hogyha vállalja, hogy mi házasok vagyunk. Vagy Józsefre, aki maga is úgy értelmezi, hogy hogy végül a verem, amiben a saját testvérei dobták be, aztán eladták rabszolgának, és az egyiptomi börtön, azok mind neki hasznos dolgok voltak, hogy végül azzá váljon, akivé vált. Vagy Mózes, bár így szó szerint soha nem írja le, de tudjuk, hogy 40 év, amíg herceg létére a pusztában birkákat legeltetett, biztos nem egyedül esetleg, lehet, hogy ő volt a főnök, de mindegy, az is a hercegséghez képest azért egy elég jelentős lefokozás, de hogy egész más ember lett, és azt írja a Szentírás, hogy nála szelídebb nem volt, miközben előtte még minden lelkiismeret furdalás nélkül agyon csapta az egyiptomit. Vagy Dávid, akinek kellettek az életében a nehézségek, akár olyan, amit ő okozott, akár olyan, amiben belekeveredett, ő legalábbis ezektől jobb emberré vált. De volt persze az életében olyan is, amit rosszabb ember lett, mert a saját egyik legjobb hadvezérének a feleségét szerette el. Tehát vannak emberek, akik jobbá válnak a nehézségektől, vannak emberek, akik rosszabbá válnak. Jézus is beszélt erről, hogy bizonyos embereket az élet nehézségei, azok eredménytelenebbé, rosszabbá teszik, mondja, hogy a kövek közé vagy a tövis közé hullott mag, tehát, hogy ők is megkapják ugyanazt, de mégis az életük az eredménytelen, gyümölcstelen lesz. És vannak olyanok, akiknek viszont pont fejlődik az életük ugyanazokban a körülményekben. Nem tudom, hogy melyikötök mire gondol akkor, amikor kimondom ezt, hogy ha rosszra fordulnak a dolgok, rengeteg ilyen van. Például ilyen, ha megszégyenítik az embert, vagy üldözik, vagy hátrányosan megkülönböztetik, vagy szegényebbé válik, vagy szegény bizonyos társaságban esetleg a többiekhez képest, vagy beteg lesz, vagy veszteség éri, anyagi, emberi, erkölcsi veszteség, vagy életveszteség, vagy tragédia történik vele, mint az egyik fiatal lelkipásztor társam szüleinek égett le a háza, egyik istentisztelet alatt szóltak, hogy ég a ház. Rengeteg minden oda lett nekik, vagy bántás, abúzus, ami most ugye már a munkahelyen, iskolán, meg családban is odafigyelnek erre, de az elhanyagolást is sokszor negatív abúzusként szokták mondani, hogy akit elhanyagolnak, rosszra fordul a sorsa, nem törődnek, nem foglalkoznak vele, vagy elvonnak tőle valamit, vagy elbocsátanak, vagy semmibe veszik, vagy erőszakoskodnak vele szemben, vagy kihasználják, kizsákmányolják, vagy ellopnak tőle valamit, vagy balesetet szenved, vagy azt a szerződést megszegik, amit kötött valakivel, megállapodást, vagy megbélyegzik, vagy zsarolják valamivel, ugye most már gyűjtik mindegyikünkről állítólag, természetesen nem állítólag, hát nyilván, hogy gyűlik, aki csak fönt van az interneten, mindenkiről gyűlik tömérdek mennyiségű anyag, és hogy ezt majd mire használják velünk kapcsolatosan, vagy egyszerűen csak rossz hírbe hoztak az életünknek egy bizonyos szakaszában. Egyik lelkipásztor társam terjesztette egy időben rólam, hogy én nem is tértem meg. Amúgy jó barátságban voltunk, vagyunk, de ez neki semmi problémát nem jelentett, hogy ezt terjessze a saját kollégájáról. Biztos, hogy ismertek mindannyian olyan embert, aki kapásból fel tud sorolni gondolkodás nélkül az életéből akár egy tucatnyi rossz dolgot, ami vele történt, ahogy az élete rosszra fordult. Szóval most nyilván nem az a célom, hogy versenyezzünk, hogy ki tud több ilyet mondani, bár vannak ilyen emberek, akiknek, hogyha mondasz valamit, akkor ő rátromfol, és mindig ő vele még több baj, még több rosszra fordulás történt. Most nem így akarok hozzáállni ehhez a témához, bár azt az egy kérdést föl akarom tenni, mivel sokan vagyunk itt is, meg ott is, ne hangosan válaszoljunk, de hogy magadban mit határoznál meg arra a kérdésre, hogy mi volt az életed legnehezebb, legnyomorúságosabb, legdrámaibb, leglesújtóbb helyzete, története? Mit határoznál meg? Csak egy pillanatra gondolj végig, futtasd végig, hogy mi az, amit te a legborzasztóbbnak tartasz. Nekem például az, amikor az előző gyülekezetemben éveken keresztül, vagy néhány éven keresztül próbáltak engem is, meg a családomat is tönkretenni, anyagilag, erkölcsileg, emberileg egyaránt. Igazából az életemnek azért mondom, hogy ez volt a legrettenetesebb rosszra fordulása, mivel ez elég hosszan tartott. Tehát, hogy nem egy-két hétig, vagy egy-két hónapig, hanem hát úgy satszolom, hogy olyan 3-4 évig legalább. Ha tudni akarja az ember, hogy a dolgok rosszra fordulása az mennyire segítette a saját személyes fejlődésemet, azt mondom, hogy a legjobb megkérdezni a gyerekeimet, akár már ha nagyok is, vagy felnőttek, vagy már nekik is vannak gyerekeik, hogy hogy láttak engem, vagy valamelyik családtagomat, az a lényeg, hogy olyat kérdezz meg, aki őszinte. Hogy hogyan láttak engem abban a nyomorúságos helyzetben, és utána. Tehát nem az az érdekes pusztán, hogy én ezt hogy gondolom, hogy mennyire voltam erős, bátor, kitartó, akármilyen, hanem hogy ők hogy láttak, vagy ő hogy látott engem. Hogy tudtam használni, és mi lett belőlem ebben a helyzetben. Van az a hazug mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Hát én rengeteg fásult, beletörődött, kiábrándult embereket láttam, amiatt, mert az a dolog nem ölte meg őket, de nem, hogy megerősítette volna, hanem bizonyos értelemben azt mondom, rosszabb emberekké váltak, gyengébbekké, hitehagyottakká, szeretnek némelyek erre hivatkozni, és ezt állítani, hogy így van, de ez hazugság szerintem. Meg is erősítheti az embert, de nem feltétlenül sajnos. Szóval az alapvető kérdés, ahova vissza akarok térni, hogy miért van az, hogy némelyik embert ugyanaz a borzalom, nyomorúság, szerencsétlenség, tragédia jobb emberré teszi, fejlődést ad neki, szellemileg is, lelkileg is, míg a másikat tönkre teszi, vagy rosszabb emberré teszi. Miért van az, hogy például olyan ember, aki erőszak áldozata lett, utána segít más embereknek, talán pont olyanoknak, akik szintén erőszak áldozatai lesznek, míg egy másik, akivel ugyanezt történt, egész élete során csak a bosszúra gondol. Miért van az, hogy az egyik kórházi beteg, mint a volt munkatársam Szomber Hajni, akire múltkor hivatkoztam, minden orvosban, ápolóban angyalt lát, míg egy másik kórházi beteg úgy érzi ugyanott, ugyanabban a kórteremben, hogy ördögökkel van körülvéve. Miért van ez a különbség a két ember között? Miért van az, hogy az egyik ember az ügyintézések rengetegében mosollyal az arcán kérdezget és várakozik, míg a másik ugyanabban a rengetegben jól kiosztja a várakozó társait vagy az ügyintézőt. Miért van ez? Miért van az, hogy az egyik szülő gyermekének a pedagógusait úgy látja, hogy hát mindegyik óriási hasznára van a saját gyereke fejlődésének, míg a másik szülő ugyanabban az osztályban haragban van az összes pedagógussal? Más út járnak ezek az emberek? Más világban? Nem, ugyanabban. De valamit nem ugyanúgy látnak, nem ugyanúgy élnek meg, nem ugyanazok az emberek, nem ugyanúgy állnak a dolgokhoz. Vannak olyanok is, akik egy következő logika szerint távolodnak el igazából az élettől, és szeretnék a maguk elképzelését rákényszeríteni. Több mindentől félnek, sőt mondják is egyesek, hogy ez nem történhet meg. Mint ahogy például Péter apostol Jézusnak, hogy ez nem történhet meg veled. Hogy te meghalljál, elfogjanak, keresztre feszítsenek. Ez nem történhet meg veled. Sokan vannak ilyenek, jó szándékból akár, olyasmiket gondolnak, amik nem történhetnek meg azért, mert félnek tőle. Ez nem jelenti azt, hogy mi ugyanazoktól a dolgoktól nem félünk esetleg. És amikor megtörténik velük az, amitől féltek, akkor úgy érzik, hogy be is bizonyosodott az, amit állítottam is, hogy ez mennyire rettentő, mennyire rossz. Ebből semmi haszon nem lehet, ettől jobb nem lehetek, ettől fejlődni nem fejlődhetek, csak megtörtént az a rossz, amitől féltem, hogy nem történhet meg. És akkor mi történik? Az ember még inkább úrrá teszi maga fölött azt, amitől félt. Mert a saját logikája szerint bizonyítva látja, hogy hát ez így is van, tényleg egy óriási hatalom az, és annak nem is lett volna szabad megtörténnie. A zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt a mondatot, hogy Jézus azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Vagyis a Szentíró azt akarja többek között ezzel mondani, hogy amitől nagyon fél az ember, amitől tart, amitől retteg, annak a rabja. Ami azért probléma, mert ketrecbe zár bennünket, és nem engedi, hogy az azon túli világot megélhessük. Pedig számunkra is létezik, mert senki nem zár be ebbe a börtönbe bennünket, hanem az ember a félelme miatt csak magát zárja be. Tehát a félelem az egy olyan rabság, ami az igazi élettől is meg tudja fosztani az embert. Nem ott van a különbség azok között, akik mernek igazán élni, hogy ők nem félnek, hanem a félelem ellenére mernek élni. Míg azok, akik azt mondják, hogy mivel félünk, ezért nem élünk, ezért nem is élnek. Tudom, hogy sokan nem gondolkodnak ezeken, amiket én mondtam, mert akkor nem azt látnánk rajtuk, hogy az életük nehézségeivel semmit nem tudnak kezdeni, hanem csak panaszkodnak, vagy letöri őket, vagy teljesen depresszívvé, vagy bezárkózottá válnak. És remélem, hogy benneteket is nem így foglalkoztat ez a kérdés, hanem valóban érdekel bennünket a végső válasz, hogy hogyan lehetnek a rosszra fordulások mégis az előnyünkre és a hasznunkra. Hogy lehet egy veszteség a hasznomra? Hogy lehet egy baj a hasznomra? Hogy lehet egy nyomorúság a hasznomra? Nem csak úgy, ahogy egy felületesen az átlagember mondja, hogy hát tanulok belőle, hogy ilyen többször ne forduljon elő. Nem az a lényeg, hogy kikerüljem, mert előre szeretném mondani, hogy nem lehet ezeket kikerülni. Ahogy Zsolti az úrvacsorai buzdításban erre utalt, hogy nincs olyan, amire azt mondhatjuk, hogy sohasem, vagy ez nem. Vannak, akik nem csak gondolkodtak ezen, hanem akik el is jutottak a válaszhoz. Ott van például Viktor Frankl, egy bécsi orvos volt, aki a II. Világháborúban saját szerencsétlenségére, mivel zsidó volt, a német haláltáborok egyikébe került. És ott figyelte meg, hogy igazából azok élik túl a haláltábort, akiknek van a haláltáboron túli célja is, és akik csak azzal foglalkoznak, hogy milyen rettenetes ez, és már előre attól félnek, hogy reggel mi lesz, vagy délben mi lesz, vagy este mi lesz, közöttük alig van olyan, aki túléli a tábort. A tapasztalatait és a felismeréseit egy könyvben fogalmazta meg, az a címe Mégis mondj igent az életre, magyarul is megjelent egyébként ez a könyv, és 1946-ban, a szabadulása után 9 hónappal jelentette meg ezt a könyvet, és tartott egy elindító előadást arról a rendszerről, amit ő kitalált tulajdonképpen a haláltáborban már, aminek logoterápia az a neve, és aminek az a lényege, hogy aki megtalálja az élete értelmét akkor is, amikor esetleg még azt nem tudja megvalósítani, az akkor is egy előre vívő erő lesz benne. Tehát azt figyelte meg, hogy azok, akik túlélték a tábort, azok már a táborban is azzal az élettel foglalkoztak, amit majd a szabadulás után fognak folytatni. Egy hétköznapi történetet is hadd meséljek, egy nagyapáról, Gyökösi Bandi bácsinál olvastam még nagyon régen, aki kórházba került idős emberként, és napról napra egyre rosszabb lett a kórházban az állapota. Végül a kezelő orvosa szólt a családnak, hogy ha akarnak még találkozni a nagypapával, jöjjenek be egy utolsó látogatásra, bementek. A gyerekei, az unokái néhányan, és ahogy ott voltak, az egyik unoka odahajolt a nagypapa füléhez, és sugott neki valamit. Aztán elment a család. És amikor délután a kezelő orvos ment a vizitre, azt látja, hogy a papa teljesen fel van öltözve, ül az ágyán, és pakol be a táskába. Kérdezi, hát hova készül, hova megy? Hát most voltak, tudja, doktor úr, itt a családom, és az unokám azt mondta, hogy elromlott a kerékpárja. Haza kell mennem, hogy megjavítsam. Mert volt már a kórházon kívül is célja is, nem csak az, hogy meggyógyuljak. Mert mire gyógyuljak meg? Csak úgy? Arra gyógyuljak meg, hogy tudok akkor az unokám biciklién segíteni, hogy újból élvezhesse. Aztán ott van Brené Brown, egy szociális munkás, aki egy-két évtizeddel ezelőtt arra figyelt fel, hogy a sok-sok nehéz sorsú kliense közül, hisz nyilván szociális munkásként a legrosszabb vagy legnehezebb sorsú családokat kereste meg rajtuk próbált segíteni, hogy azt figyelte meg, hogy néhány nehéz sorsú család nagyon boldog, néhány nehéz sorsú család, akik között még van olyan is, aki egy picit jobban is él, mint az előzők, de boldogtalanok. Hogy miért van ez? És kutatásba kezdett, és ennek a kutatásának, amelyben számtalan emberrel beszélt, számtalan emberrel készített interjút, azt figyelte meg, hogy tulajdonképpen ott különbözik a két embercsoport, hogy az egyik úgymond megoldja a maga folyamatos nyomorúságát, és az bizonyítja, hogy megoldja, hogy mégis boldog, míg a másik ezt nem tudja megoldani, hogy az érdemességről gondolkodnak másképp ezek az emberek. És ez alapján két csoportba sorolta az embereket, ami biztos, hogy áll ránk is természetesen. Az egyik csoportba azokat sorolta, akik azt válaszolták az érdemesség kérdésére, hogy ők érdemesek. Érdemesek arra, hogy boldogok legyenek. Úgy is érezték, hogy őket szeretik, és ők tartoznak valahova a saját családjukhoz. A másik csoport pedig ők is tartoztak a saját családjukhoz, de mégsem érezték, hogy ők oda tartoznának valakikhez. És sokszor ezek az emberek úgy érezték, hogy ők nem is elegek ahhoz, hogy ők boldogok legyenek egyáltalán az életben. Az első csoportnál még az volt egy döntő felismerése ennek az asszonynak, ami alapján aztán kialakította az egész gondolkodási rendszerét, hogy ezek az első csoporthoz tartozó emberek, akik annak ellenére, hogy nehéz sorsúak, mégis boldogok, azok nem csak érdemesnek tartották magukat, hanem tökéletlenül tartották magukat érdemesnek a boldogságra. Magyarul, hogy tisztában voltak azzal, hogy ők tökéletlenek, esendők, bizonyos értelemben azért is kerültek olyan helyzetbe, vagy azért nem tudtak jobban kitörni ebből az állapotból. Természetesen a másik csoport is tökéletlen, mint ahogy én vagy te, mindegyikünk, régi, károli szóval a Biblia azt mondja, hogy gyarló az ember, hogy tökéletlen, esendő, botladozó, tehát hogy nem vagyunk tökéletesek semmire, semmiben, de hogy ezt merték fölvállalni, merték azt vállalni, hogy tökéletlenek vagyunk, de ugyanúgy, mint minden más tökéletlen ember, megérdemeljük mégis a boldogságot, hogy mégis teljes életet élhessünk, és ez adta nekik a merszet, a bátorságot ahhoz, hogy merjék megélni. Már nagyobbak tudjátok jól a gyerekeink, mint a mészáros házaspáré, de ezzel együtt továbbra is szerintem így fogok meghalni, hogy öregen is nagyon fog foglalkoztatni a kisgyerekeknek a helyzete. És a mai szülőknek a helyzete, meg majd nyilván 20 év múlva, ha egyáltalán addig élek, az akkori kisgyermekes szülők helyzete. Most azt látom, hogy az a legnehezebb ma a kisgyermekes szülőknek, hogy megteremtsék a diszkréció és a meleg, közvetlen, gondoskodó légkörnek az egyensúlyát. Hogy ne tolódjon el a diszkréció irányába, ahol már annyira diszkrétek, hogy már nem is foglalkoznak, nem szólnak bele a gyerek életébe, magára hagyják, gyakorlatilag már az elhanyagolást érinti, de ne is billenjen át teljesen a meleg, szerető, gondoskodó irányba, helikopterszülőnek mondják ugye az ilyet, ahol megfullad végül a gyerek a melegségtől, a szeretettől, az állandó ráfigyeléstől, ahol nincsen igazából szabadsága. Van ilyen, akinek van már tapasztalata erről, vagy volt erről tapasztalata. Szóval nem könnyű, mert ha csak meleg szerető gondoskodás van, el van véve az önállóság a gyerektől. Hogyha meg nincs diszkréció, vagy csak diszkréció van, akkor úgy érzi a gyerek, hogy nem is vagyok fontos, nem is értékelnek a szüleim. Ezt csak azért akarom mondani, hogy sok szülő nem tudja, hogy mekkora rombolást végez a jó szándéka ellenére. Mert tömérdek mennyiségű pedagógiai nevelési könyv nem helyettesíti azt, hogyha ezt egyensúlyban tartja egy szülő. És ezen állandóan gondolkodik a szülő. Szóval, hogyan tudunk a saját személyes életünkben egyensúlyt teremteni? Hogyan tudok hitben, szellemileg, személyemben fejlődni, hogy ne törjenek meg, sőt segítsék az életemet mindazok a rosszak, rossz fordulások, amiket felsoroltam, és amitől tudom, hogy mindegyikünk úgy van, hogy ha lehet, ne történjen meg, vagy némelyikünk talán retteg is, hogy megtörténjen, megszégyenítés, üldözés, kiközösítés, lefokozás, anyagi, jelentős anyagi veszteség, betegség, erőszak, bármi, ami sajnos megtörténhet. És végül ezért szeretnék 5 dolgot felsorolni, ami meggyőződésem szerint segít ahhoz, hogy tényleg fejlődjünk, amit azért tartok fontosnak, mert semmi mással az ember nem tudja helyettesíteni a személyes, lelki, szellemi fejlődését. Tehát bármennyire is túlzónak tűnik, ha az van, az mindenre jó. De a szellemi, személyes fejlődést semmi más nem tud helyettesíteni. Bármilyen jó körülmények vesznek körül. Nem fogja tudni, és ezért nem lesz boldog az ember. Személyemben, vagy személyiségemben, meg lelkileg, szellemileg fejlődni elsősorban azt jelenti, hogy befelé figyelek. Hogy jobban figyelek befelé, mint kifelé. Bibliai szóval tükörbe nézek, de nem arra gondolok, ahogy szoktuk egymásnak mondani, vagy valakiről mondani, hogy most már tükörbe nézhetne. Hanem, hogy én magam nézek tükörbe, a Biblia is használja ezt a kifejezést, Jakab apostol így fogalmaz, ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Majd erre szeretnék visszatérni a tevékenységre, a személyiségünk, vagy a szellemünk, lelkünk fejlődésével kapcsolatosan, hogy a tevékenység azért máshogy értendő, mint ahogy a mindennapokban használjuk. És a zsidókhoz írt levél ír arról, már nem tükörként, hanem kardként, ami még kevésbé kívánatosnak tűnő dolog, hogy Isten igéje, Isten gondolatai, azok be tudnak hatolni az embernek a legmélyébe, hogy valóságos képem legyen, tulajdonképpen ebben az első pontban ezt akarom mondani nyilván, hogy igazából lássam azt, hogy hol tartok. Nem is annyira az, hogy ki vagyok, hanem hogy hol tartok a fejlődésemben. Másodszorban, hogy a bensőmet többre értékeljem annál, mint ami kívül van. Jézus mondja, hogy a jó ember a szíve jó kincséből hozza elő a jót. A gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Tehát, hogy belül rendelkezem, legalábbis a Biblia szerint, a legnagyobb gazdagsággal belül. Még csak nem is a magatartásomban, vagy a tetteimben, még csak nem, nyilván nem is azon túli dolgokban, amiket fel tudok mutatni, hanem a lelkemben. Jézusnak van egy másik példázata, ahol azzal fejezi be a gazdának a példázata, hogy még ma éjjel elkérik a lelkedet. Mi lesz vele? Tehát, hogy itt a második pontban is csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy nincs semmi fontosabb a lelkemnél. Tehát, hogy rosszra fordulnak a dolgok, az nem a lelkem, tehát se nem az a lelkem, hogy beteg vagyok, vagy szegényebb vagyok, vagy lefokoztak, vagy elbocsátottak, ezek nem a lelkem. De ha túl azzal fogok foglalkozni, akkor nem fogok foglalkozni a lelkemmel, a szellememmel. És aztán majd megnézhetem magam, hogy mire lesz erő. Harmadsorban, hogy, és itt akarok a tevékenységre térni, hogy nem a magatartásomat kell javítgatni, hanem a jellememet, a hozzáállásomat. Jézus a farizeusokkal kapcsolatosan mondja, hogy a pohár meg a tál külsejét, azokat szépítgetitek, megtisztítjátok, belül meg, hogy mivel vagytok tele, az nem érdekel benneteket. Tehát, hogy ez az egész fejlődésnek egy nagy becsapása lehet, hogyha ha túlontúl abban gondolkodom, hogy mit csináljak, milyen legyen a magatartásom, hogy lássanak engem az emberek, mert a belső szelleme, lelke az embernek olyan, ami automatikusan teremti meg a kívánatos viselkedést. Azokat nem kell nekem kitalálni, ugyanúgy, mint ahogy a gyereket is taníthatjuk, hogy szépen köszönjél. Hát amíg az nincs benne, hogy szereti az embereket, addig nem tud szépen köszönni. Csak úgy csinál, mint aki szépen köszön. Tehát ha a szülőként azt szeretném, hogy szépen köszönjön, akkor meg kell tanítanom, hogy szeresse az embereket. Hát elsősorban persze azzal, hogy rajtam lássa, hogy az emberek szerethetők. És akkor majd szépen köszön nekik. Tehát, hogy nem a viselkedésemet kell kontrollálnom, meg keretbe szorítanom. És negyedsorban pedig, kapcsolódva az előzőhöz, tehát, hogy nem annyira cselekvés, hanem vágyakozás. Van egy énekünk, itt nem a Bibliára hivatkozok most, mert ez az ének talán még jobban, még erősebben kifejezi: úgy szeretnék én szent lenni. Add, Atyám, hogy az legyek. Már önmagában, ahogy mondtam, ez rossz, mert ebben nincs is semmi vágyakozás. Úgy szeretnék én szent lenni. Tehát, hogy ha valaki azt mondja, úgy szeretnék én szent lenni, már kezdem elhinni, hogy ez neki tényleg fontos. Tehát amikor az ember nagyon vágyik valami helyes hozzáállásra, gazdag szívre, jó lelkületre, nagyon vágyik, újra és újra vágyik, az segít bennünket, hogy nem is az útját, hogy megtaláljunk, hanem hogy megteljünk ezzel. Mert újra hangsúlyozom, hogy ez nem egy cselekvés, hanem a Biblia azt állítja, hogy a Szentlélek, Isten maga helyezi ezt belénk. Igazából inkább engedjük, hogy ezzel megteljük, mint hogy ezt magunk csinálnánk. És végül oda szeretnék visszatérni, hogy mindeközben tudnom kell, hogy bármi megtörténhet velem, bármit mondhatok, tehát vannak olyanok, akik azt szokták mondani, hogy ilyet én soha az életben nem tennék, ilyet én soha nem mondanék. Sajnos mondhatunk. Ha mindenki megtagad téged, én nem, mondta ugye Péter apostol, pedig elég karakán ember volt. És akkor Jézus mondja, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogod megtenni azt, amire azt mondod, hogy soha az életben ez elő se fordulhat. Tehát, hogy az ember nem mondja azt, hogy én ilyet nem fogok soha tenni, én ilyet soha nem fogok mondani, hanem hogy vágyjon arra, meg kérje azt, hogy Istenem, te ments meg attól, hogy én velem ez megtörténjen, vagy én ilyesmit csináljak. Mert a törékenységem, a gyarlóságom, esendőségem, az pont azt jelenti, hogy sajnos velem is megtörténhet. Jeremiásnak Isten a fazekas műhelyében mondja, hogy leviszi a fazekas műhelyébe, csinál egy korsót, nem tetszik a fazekasnak, összegyúrja, összetöri újból. És akkor azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy én is így bánok a néppel. Tehát ha úgy gondolom, akkor összetöröm, újból kezdem, nem mondd azt, hogy nem történhet meg. A zsidók is egy része azt mondta, nem történhet az meg, hogy Isten minket fogságba vigyen. Isten erre azt mondta, de igen, és meg is történt. Pál apostol is gyakorlatilag ezt a gondolatot viszi tovább, hogy nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény nemes célra, a másikat pedig közönségesre használja. Jézus is próbál bennünket segíteni, hogy azt mondja egyik helyen, hogy egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Na jó, vörösségen. Meg tudjuk jól, hogy ez felületi dolog, ez a változtatás. Aggódásával ki tudná az életét 5 perccel meghosszabbítani, mondja egy másik helyen Jézus. Tehát a szentírási emberek emlékeztetnek bennünket arra, hogy ne tegyünk magunkban olyan állítást, és ne ragaszkodjunk olyanhoz, hogy ez vagy az nem történhet meg. Mert ha megtörténik, nem fogsz tudni vele mit kezdeni. Tehát aki igazán a személyében, a szellemében, lelkében, hitében fejlődni akar, annak számára a rosszra fordulás nem akadály, hanem eszköz, ha jól állok hozzá. Épp ezért a legfontosabb kérdéseknek a következőket tartom, hogy milyen fontosságot tulajdonítok a saját fejlődésemnek. Látjuk, hogy vannak embertársaink, még hívők is, akik a karrierjének, vagy akár hívő karrierjének nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a saját belső fejlődésének. Elveszett ember. Mennyire szeretném, hogy az életem mások számára is gyümölcsözzön, mert nincs olyan fejlődés, hogy mások számára az nem hasznos. Tehát mennyire szeretném? Ha nagyon szeretném, akkor sokkal könnyebb megtalálnom a fejlődés útját. Mennyire szeretném, hogy a személyem pozitív változást hozzon a környezetemben? Tehát, hogy az én személyem hozzon változást. Választásokra készülünk, látom, hogy a társadalom nagy része ettől vagy attól várja a változást. Elveszett emberek, ezért is lehet ma szavazni, meg szavaztatni. Mert az emberek nagy része ilyen. Tehát, hogy nem magától várja, hogy változzanak a dolgok, hanem hogy kikaparintja kézbe a hatalmat. Tehát mennyire szeretném, hogy a személyem hozzon változásokat itt, ott, ahol én élek. Szóval úgy gondolom, hogy mindent értesz, hogyha az a válaszod, hogy elsődleges fontosságú számomra a saját személyes, lelki, szellemi, hitbeli fejlődésem. Mindennél fontosabb nekem. Hogy minden vágyam, hogy az életem mások számára is gyümölcsöző legyen. És azt szeretném, hogy a személyem hozzon változást a környezetemben. Hogyha ezek a válaszaid, akkor úgy gondolom érted teljesen, hogy miről beszéltem egész délelőtt. Pál apostol ezt írta Timóteusnak, légy józan mindenben, vagy mai szóval legyél realista mindenben. A bajokat szenvedd el, és végezd a feladataidat. Kívánom, hogy jó kedvel!